Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 19. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 19. Zsoltár első verse így kezdődik: az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Foglaljunk helyet, testvérek, és dicsérjük a mi Urunkat énekszóval. Énekeljük a 380. dicséretünk első, második, harmadik és negyedik verseit, tehát a 380. dicséretünk első négy verszakát. Az első vers így kezdődik: semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege.
Thank you.
Jöjjetek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket ezen a vasárnapon, Péter második levelének harmadik fejezetéből, a harmadik fejezet első versétől a hetedik verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól erről a helyről. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói is lehessünk. Imádkozzunk. Szívünket hozzád emeljük, Urunk Istenünk, és köszönjük, hogy mindenkor, amikor imádkozunk hozzád, akkor megélhetjük azt, hogy a mi életünket egész más szemszögből látjuk, mert tudjuk, van kire rábízni életünket, van kire rábízni dolgainkat. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy megszólíthatunk téged, és ebben a megszólításban magunk mögött hagyhatunk sok mindent, ami terhel, ami fáraszt, ami nehézzé teszi a napjainkat. Köszönjük, Urunk, hogy a veled való közösségben mindig megerősödhetünk. Köszönjük azt, hogy te kinyitod számunkra a te világodat, sőt, te magad hívsz a te követésedre, hogy beavatást nyerünk a te titkaidba, hogy a te követésedben megtapasztaljuk és megízleljük a mennyei világkincseit. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert igaz Isten vagy, aki nem alkuszol meg semmiféle hamissággal, nem alkuszol meg a bűnnel, az igaztalansággal, a szeretetlenséggel és a gyűlölettel. És áldunk azért, mert olyan Isten vagy, aki könyörülsz a hozzátérőn, és így emeled fel az életét, az életünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy megtartottál bennünket, hogy tenyereden hordoztál. Köszönjük azt, hogy azért tekinthetünk reménnyel a jövendőbe, a nehéz feladatainkra is, meg a könnyűekre is, talán fáradtságunk közepette is. Azért tekinthetünk reménnyel a jövőre, mert tudjuk, az is a te kezedben van. Hálát adunk, Urunk, életünkért, az elmúlt héten elvégzett munkánkért. Hálát adunk azért, ha valamiben léphettünk előre. Köszönjük neked, ha rácsodálkozhattunk a világ, a teremtett világ szépségére és rendjére. Amikor észrevehettünk valami szépet, valami áldottat a másik emberben, ügyekben, feladatokban, a világban. Urunk, jövünk eléd a magunk bűnbánatával is. Jövünk eléd, mert nem csak bennünket érhet gúny, de
Mi is vagyunk gyakran ítélkezők és gúnyolódók, szeretetlenek és igaztalanok. Kérünk, Urunk, tisztíts meg minket a mi vétkeinktől, és tisztíts meg a mi gondolkodásunkat mindentől, ami földhöz köt, földhöz ragaszt bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy alkalmat készítettél most itt a te házadban, hogy találkozzunk veled. Köszönjük, hogy miénk az ígéret, hogy lelked itt jár közöttünk. Kérünk, Urunk, add nekünk ígédet. Táplálj általa az életre. És hadd legyen így, ez a mostani istentiszteleti óra is, a veled való találkozás és betöltekezés alkalma. Kérünk, szólj hozzánk és szentelj meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 380. dicséret 7. versét énekeljük. 380. dicséret 7. verse így kezdődik. Siess most mi hozzánk, Krisztus, segélj minket. Az ének alatt a gyerekeket várjuk a gyermekisten tiszteletem. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található a már hallott igékben, Péter második levelének 3. fejezetében, különösképpen is az 1. és 2. versekben. E helyről így szól Isten igéje. Ez már a 2. levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent proféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, ahogy készültem erre a mai igehirdetésre, az egyik gondolatom arról szólt, hogy mennyire nagy kihívás és feladat lehetett Péternek is, meg a többi szentírónak is, gondolok itt elsősorban most a levélírókra, egy-egy konkrét gyülekezetet látva maguk előtt levelet írni, és terelgetni, vezetgetni az adott gyülekezeteknek a tagjait. Pillanatra eljátszottam a gondolattal, bár még nem tettem le róla, hogy vajon én milyen levelet írnék a gyülekezetnek. Milyen levelet írnék a katonatelepi közösségnek, vagy éppen milyen levelet írnék azoknak az osztályoknak, amelyeket tanítok a gimnáziumban. Nem könnyű téma ez, és nem könnyű úgy üzenetet megfogalmazni, hogy abban ott legyen a pásztori, atyai vezetés, ha kell a feddés, az intés, de éppen úgy a végasztalás is. Aztán a másik gondolatom, ami megfogalmazódott bennem a felolvasott ige kapcsán, az az, hogy itt az apostol arról beszél, azért írja ezt a levelet, mert tisztogatni szeretné a címzettek gondolkodását. A szabad gondolatok korát és időszakát éljük. Szabadon gondolkodni jó. Tudjuk jól, a tudomány úgy halad és úgy tud előre lépni, hogy vannak, akik bíznak abban, hogy a világ egyre teljesebben megismerhető, és sokszor éppen akkor történnek előre lépések, amikor valaki valamilyen formabontó dologra jön rá, mert tud szabadon gondolkodni. A nagy felfedezések is így történtek. Mertek az emberek lépni, mertek élni a szabadságukkal. Aztán az is eszünkbe juthat, hogy az a kor, amiben élünk, a vélemény és a vélemény nyilvánítás szabadsága. Azonban, ha erre gondolunk, akkor nem feltétlenül egyértelműen pozitív az a kép, ami előttünk van. Mert bárki gondolhat bármit, és kellően nagy nyilvánosság és kellően sokféle lehetőség áll az ember rendelkezésére ahhoz, hogy a szabadon alkotott gondolatát megossza. És sokszor azt tapasztaljuk, hogy emberek rugaszkodnak el a józanság talajáról, nem érdekli őket a tisztaság, a tiszta gondolatok, és nem érdeklik őket véleményalkotás és szabad gondolkozás során az értékek. Olyan időszakot élünk, amikor egyenlőség jelet tesznek sokan gondolat és gondolat, gondolkodás és gondolkodás közé. Azért jutott eszembe ez a gondolat, mert Péter levelében úgy gondolom nem véletlen ez az üzenet, azért írom nektek ezt a levelet, hogy tisztogassam a ti gondolkodásotokat. Lám-lám, nem csak ma probléma az, hogy az emberek sok mindent gondolhatnak szabadon, hanem már akkor is az volt. Nem csak ma van jelen a vallási sokszínűség, hanem már akkor is jelen volt. És nem csak ma, hanem az akkori keresztjének is sokszor kihívással szembesültek, sokszor gúny tárgyává lettek, és sokan megkérdőjelezték a hitüket, megkérdőjelezték a hitük tartalmát és létjogosultságát. Emlékeztetnem kell titeket, mondja az apostol, és ébrezgetnem tiszta gondolkozásotokat, mert különben gyengék lesztek. Különben el fogtok gyengülni a hitben. A gyengeség jeleit pedig akkor is hordozhatták, és ma is hordozhatjuk. Mert gyengélkedünk akkor, amikor küldetéstudatról és hivatástudatról beszélünk. Gyengének bizonyulunk sokszor, mert bár tudjuk, hogy elhívott minket az Isten az ő követésére, mégis újra és újra erőtlenné válunk ezen az úton. A gyengeség jeleit hordozzuk, talán egyen-egyenként és közösségként is, mert megalkuszunk sok olyan dologgal, amivel nem kellene megalkudnunk. Hitről és kitartásról beszélünk, és mégis rendre ellankadunk ebben. És nem csak egyen-egyenként, hanem gyülekezetként is, közösségként is, egyházként is. Nem vagyunk jelen formáló erőként, mintha mi magunk zárnánk sokszor magunkat falak közé, és nem mernénk előlépni azzal az üzenettel, amely egyedül megtartása lehet az embernek. Nem merünk előrelépni, előállni és következetesen kitartani Krisztus evangéliuma mellett. Pedig, ami nekünk a megváltás, amire nekünk szükségünk van, arra éppen úgy szüksége van annak is, aki a hitünket gúnytárgyává teszi. Péter levelének üzenete alapján az Isten azt mondja nekünk, nem kifelé kell mutogatni a gyengeségeink miatt. Nem a világra kell rátolni azt, ami a mi felelősségünk. Nem kifelé kell mutogatni, mert megújulás és erő ott lesz, ha felfelé tekintünk, és a szó jó értelmében radikálisan az Isten üzenetéhez, az Isten szavához kötjük oda az életünket. Mert az ige először arra figyelmeztet minket, az, hogy gyengülés vagy erősödés van az életünkben, a hitünkben. Az attól függ, hogy kire hallgatunk. Hogy az Isten igéjére hallgatunk, vagy pedig azokra hallgatunk, akik tompítják az Isten üzenetének élét. Azokra hallgatunk-e, akik gyalázzák az Istent és az Isten embereit. A keresztjének hite, a mi hitünk, sokak számára lehet céltábla ma is, és volt az elmúlt ezred évek során. Egy-kettőt hadd említsek csak. A keresztény üldözések időszaka. Még a római birodalom korában. Nagy kihívás volt, és sokan lettek gúny tárgyával, és tudjuk, hogyan üldözték a keresztényeket, először csak egy-egy tartományban, aztán az egész birodalomban. Hogyan haltak meg keresztények is az arénákban. Aztán sokak céltáblája lett a reformáció idején a megújított és megújulni vágyó hit. De nem kell ennyire régmúltba visszamenni, elég a sokszor csak elmúlt 40 évvel jellemzett időszakra gondolnunk. Én egyet hadd idézek fel, valamikor a 90-es évek közepén ifjúsági közösséggel egy Bükkben lévő kis faluban, Bükkzsércen voltunk, ott táboroztunk több mint egy hétig, és az ottani lelkipásztorral beszélgettünk, aki akkor már 40 esztendeje ebben a faluban szolgált, és elmondta azt, hogy mikor oda került a faluba az 50-es évek közepén, szinte az első látogatók között volt a párt főtitkár, aki neki szegezte a kérdést, hogy egy ilyen értelmes fiatalember mit keres itt, egy jó év múlva már egyház sem lesz. A gúnyolódás, a támadás az mindig felüti a fejét valamilyen formában. Ma is. Ma a kereszténységgel szemben sokszor az a gúny és az a támadás fogalmazódik meg, aki keresztény, az nem modern. Az leakadt valamikor a középkorban, vagy legalábbis régi időkben. Ma már az értelem korszakát éljük. Vagy egy másik tipikus gúny, vagy inkább támadási felület, hogy a keresztények kirekeztük. Mert hogy vannak olyan tanítások és üzenetek, amiket a Szentírás alapján egyszerűen nem tudunk elfogadni. Nem állhatunk bele abba a fő sodorban, amit a külvilág ránk akar kényszeríteni sok tekintetben. De azt kell mondjam, testvérek, hogy nincs új a nap alatt. Péter levelében világos az emlékeztetés. Már akkor is gúny tárgya volt a keresztjének hite. És Krisztus is beszél erről. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem nem értenek meg, titeket sem fognak megérteni. Voltak, vannak és lesznek olyanok, akik tagadják, hogy Isten ott áll a világ felett, akik azt gondolják, hogy a világ állandó, holott világosan beszél az Isten igéje arról, hogy a világ elmúlik, de az én beszédeim megmaradnak. Olvassuk az igében. Keresztény emberként ebben a világban élünk. És nem jó válasz az, hogyha lezárjuk az utakat a világ felé. Nem jó dolog az, hogyha azt mondjuk, mi nem akarunk tudni rólatok. Ti belekényszerítetek minket egy helyzetbe, láttok bennünket, keresztényeket valahogy. Nagy kihívás ez. Nagy kihívás úgy élni a mai korban, hogy élünk a világ sokféle új és új lehetőségével, internettől kezdve nagyon sok mindenig, de közben megőrizzük a hitünket. Ez a nagy kihívás. Mert rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Rengeteg üzenet, amely eltéríthet, amely elvihet minket az Istentől. Nekünk az a kihívás, hogy megtartsuk a hitet, és előre lépjünk keresztény hitünkben. És most gondolkodjunk is el egy pillanatra. Rengeteg üzenet érkezik hozzánk. Hetente, naponta üzenetek, vélemények, gondolkodások tömkelege. És azzal szemben ott van általában egyetlen egy Isten tisztelet. Egyetlen egy Istennel való találkozás. Reménység szerint nem csak ez, mert imádkozunk otthon, mert elővesszük a Szentírást. De mégis, nézzük csak az arányokat. Mennyi üzenet, mennyi idő, amikor tanítások, üzenetek, vélemények érkeznek hozzánk. És ahhoz képest mennyi az, ami az Istentől jön. A kérdés az, a hitet erősítő, vagy az azt kikezdő üzenet az erősebb az életünkben? Melyiknek engedünk inkább teret? A gyerekek ma a magvető példázatáról hallanak bent a gyermek Isten tiszteleten, és itt van is egy nagyon fontos kapcsolópont. Jézus azt mondja ebben a példázatban,
az egyikféle maggal, pontosabban az egyikféle talajba esett maghoz kapcsolódóan, hogy van olyan, aki úgy hallgatja az Isten igéjét, hogy az szépen elkezd növekedni, megindulni benne, de a világ gondja és a gazdagság csábítása meg fogja folytani. Mi az erősebb? Mi az, aminek mi teret engedünk? Az Isten igéjének, vagy pedig ezzel szemben a világ gondjának és a gazdagság csábításának? Amikor Krisztus tanította az embereket, ők azt mondták, hogy ő nem úgy tanít, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Vagy a tanítványok így kérdezik, mikor sorra elkopik 5000 ember Jézus mellől, és csak marad a 12, Jézus megkérdezi őket, ti is el akartok menni? És Péter azt mondja, Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Milyen helyen van az életünkben az Isten szava? Az a szó, amely teremt, amely újjáteremt, amely pusztít, mert ez is ott van ebben az igében. Az Isten a szavával Noé idejében elpusztította az életet. Milyen helyen van az az isteni szó, amely megtart, de amely ítélni is tud. Tisztogatni kell a gondolkozásotokat. Mondja ma nekünk az ige. Miért? Azért, mert lehet, hogy azt mondjuk, igen, hat rám az Isten igéje. Amit kapok vasárnap a templomban, azt magammal viszem, és dolgozik bennem. Lehet, hogy nem tudnék már egy mondatot, egy gondolatot visszaidézni szó szerint az elhangzott ige hirdetésből, de mégis ott van bennem, és áthatja az életemet. Van, amikor nem úgy történnek a dolgok, hogy az Isten igéjét kiüti valami az életünkbe, hanem mellé jön valami. Keverjük össze. Tegyünk hozzá. Egészítsük ki olyannal, aminek semmi köze nincs a Szentíráshoz. Nagyon sok minden rárakódhat így az Istentől jövő üzenetre. Más vallások, üzenetei. Néha én is megdöbbenek, hogy a diákjaim fejében milyen összevisszaság van vallások tanításaival kapcsolatban, és tisztogatni kell az ő gondolkodásukat. Vigyázzunk, mert sok minden felhígíthatja az Isten üzenetét. Tegyük hát fel a kérdést, gyengítenek vagy erősítenek a minket érő hatások? Hagyjuk-e, hogy az Isten az ő igéje által erősítsen bennünket? Aztán arra tanít az ige, akkor tudunk megerősödni, ha az életünkben ott van az emlékezés, a visszatérés, és ezáltal annak felidézése, hogyan az Isten cselekszik az életünkben. Hányszor vagyunk úgy, egyszer megállva és visszagondolva egy-egy régi időre, hogy erőt merítünk egy-egy családi eseményből, egy-egy személyes nagy megtapasztalásból. Azt is mondják, aki elfelejti a múltat és nem tanul belőle, annak az lesz az ítélete, hogy újból át kell élnie azt. Vagy tudjuk azt is jól, van, amikor szó szerint kimondták, ma talán kevéssé szó szerint, de éppen úgy benne van a gondolkodásban, hogy a múltat el kell törölni. Ma inkább arról van szó, hogy az állandó jövőben kellene élni, arra kellene készülni. Szólnak-e a proféták? Nemrégiben egy cikk sorozat, vagy egy néhány cikk, amit elolvastam, arról beszélt, hogy nagy politikai gondolkodók 20 esztendővel ezelőtt mit gondoltak a 2010-es évek közepéről. Fogalmazunk úgy, hogy inkább nem találták el, mint eltalálták, hogy mi fog történni. A jövőben él az ember, és ne értsük félre, az állandó múltba révedés sem jó, de miközben a jövőre tekintünk, azt mondja itt Isten igéje, meg kell állnod és vissza kell tekintened. Emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkodásotokat. Nagy kísértés az, hogy mindig a mostban éljünk. Nagy kísértés az, hogy ebben a felgyorsultságban ne szánjunk időt a visszatekintésre. Az Isten szava ma világosan arra tanít minket, hogy a tiszta gondolkodás és az emlékezés között összefüggés van. Amiből az is következik, hogy akkor ferdül el a tiszta gondolkodás, gondolat, ha nem nézünk a múltba. Mert ha múltba nézünk, láthatjuk az Isten tetteit és jelenlétét. A személyes életünkben is. Emlékezni és emlékeztetni. Fontos dolog ez. A zsidóság számára az emlékezés tulajdonképpen a megmaradást jelentette és jelenti. Az ószövetségi törvényekben világosan olvassuk, az Isten törvényei legyenek ott a homlokodon, a karodon, legyenek ott az ajtófélfán, mindenhol találkozz az Isten törvényével. Emlékezz, mit tett veled az Isten. Vagy, hogy is mondja Krisztus, amikor a tanítványokhoz szól, mond olyat is, amit mondok, azt most még nem értitek, de majd meg fogjátok érteni. Most megjegyezhetitek, de majd eljön az idő, hogy visszaemlékeztek, és össze fog állni a kép, de emlékeznetek kell. Amikor úrvacsorai közösségben vagyunk együtt, mindig elhangzik a szereztetési ige. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Emlékezünk. Krisztus kereszt halálára és feltámadására. Ha nem megyünk vissza odáig, akkor nem lesz tiszta és józan a gondolkodásunk. És a Szentlélek munkájáról is azt mondja egészen világosan Krisztus, a Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit én tanítottam, és elvezett titeket a teljes igazságra. Ezért emlékezni kell. Emlékezni igékre, konfirmáció igékre, házasságkötéskor elhangzott igékre, emlékezni az életünk fordulópontjain olyan alkalmakra és történésekre, amikor az Isten jelenlétét éltük, megéreztük és tapasztaltuk. Amikor ő újjászult, amikor megtérhettünk hozzá, mert az Isten nem változik. Mert az Isten ugyanúgy ott van melletted. Tisztogatja a gondolkodásunkat. Tiszta gondolkodás igaz hitben és Isten szerinti cselekedetekben látszik. Ezért emlékezni kell. Emlékeznetek kell. És végezetül mire kell emlékezni? Két dolgot ad elénk az ige, jól lehet, sok mindenről lehetne itt szólni. Emlékezni kell a prófétai üzenetre és az Úrtól, az üdvözítőtől kapott parancsokra. Fontos összefoglalás ez. Prófétai üzenetre és Istentől kapott parancsokra. Mert a próféta mindig két dolgot hirdetett. Ítéletet és kegyelmet. Büntetést és könyörületet. És a próféta Krisztusra mutatott előre. Azt mondja az új szövetségi üzenet, nézzétek a prófétákat. Hogy a törvényre mutatnak, hogy az Istennek van egy rendje, és a tiszta gondolkozáshoz ez is hozzátartozik, hogy van rend, és az Isten rendjéhez kell igazodni. És van vigasz. Mert nem volt olyan próféta, aki dörgedelmes, ítélkező üzenetei között legalább egy mécsesnyi reménysugárt ne nyújtott volna, ahogy az Isten felépít, hogy az Isten újat kezd. A prófétákon látjuk, az Isten üzenete aktuális, az Isten üzenete konkrét, és az Isten üzenete beteljesedik. Nem szabad feledékenynek lenni. Nekünk sem ártana megtennünk azt, hogy egy-egy igét, egy-egy üzenetet leírunk egy füzetbe. Talán éppen holnap reggel Elmegyünk az írószerbe, veszünk egy füzetet. És egy-egy vasárnapi igehirdetésből, egy-egy személyes bibliaolvasásból egy mondatot, egy gondolatot leírunk. Mert el fogjuk felejteni az Isten kincseit. Mert el fogjuk felejteni az üzeneteket, amik valamikor sokat jelentettek. Kell, hogy emlékezz. Az Isten felemelő és vigasztaló szavára. Kell, hogy lássuk, hogy a múltban és a jelenben hogyan tett az Isten. De nem csak vigasz, nem csak erősítő üzenet van, mert nem szabad mazsolázni az Isten üzenetei közül. Van parancs is. Arra is emlékezni kell. Nem kimazsolázni, alakítgatni, megalkudni. Az Isten parancsai köteleznek. A 10 parancsolat, a szeretet nagy parancsolata, a hegyi beszédben Krisztus világos tanítása, a szeretetről, az odafordulásról, arról, hogy ne ítélkezzünk, arról, hogy hogyan imádkozzunk, szinte mindenről, ami fontos. Emlékezz az Isten parancsaira. Mert azokat is számon fogja kérni az Isten, és ha emlékezel, akkor lesz tiszta a gondolkodásod. Akkor fogsz jó úton járni. Az élet így teljes, és az Isten üzenete. Az Isten ígéreteivel és elvárásaival együtt. Kedves testvérek, én nem tudom, hogy mennyi és milyen üzenet hatott ránk az elmúlt időkben, vagy foghatni az elkövetkező napokban. Egy biztos, az Isten üzenete mellett számos más vélemény, tanítás is meg fog érkezni hozzánk. Rajtunk múlik, hogy minek engedünk teret. Ti figyeljetek az Isten igéjére. Radikálisan, teljesen elkötelezetten. És emlékezzetek. Merítsetek Krisztus kereszt halálából, hogy olyan Istenünk van, aki halálosan szeret bennünket. Merítsetek mindabból, amit ő tett és mondott. Emlékezzetek. Ne az örök mostban, az örök jövőben éljetek, hanem legyen idő megállni, visszatekinteni, hálát adni, ahogy az ige mondja, állj meg és gondold meg az Isten csodáit. És merítsetek erőt, és vegyétek komolyan az Isten vigasztaló üzeneteit és törvényeit. Ha így tesztek, ha így teszünk, az ő lelke segítségével, akkor ő tisztogatni fogja gondolkodásunkat, megerősít hitünk útján, és készé tesz a jó cselekvésére. Ebben legyen segítségünk a mindenható Isten most és minden időben. Isten igére válaszol a 380. dicséretünk 8. versét énekeljük el. 380. dicséret 8. verse így kezdődik. Igaz fogadásod és minden beszéded. Helyünkön maradva imádkozzunk. Mindenható Úrunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te erősíteni akarsz bennünk hitünkben, erősíteni akarod bennünk a szeretetet, az elköteleződést. Köszönjük neked, hogy látod gyengeségeinket, és ezek arra indítanak téged, hogy felemelj és megerősíts bennünket. Köszönjük neked, Urunk, minket megszólító szavadat, üzenetedet. Kérünk téged, szentelj meg minket a te igaz ígéddel. Hadd legyünk készek arra, hogy hagyjuk a te ígédet hatni az életünkre. Hogy készek legyünk engedelmeskedni mindannak, amit megértettünk, hogy megtapasztaljuk, te áldásokat nyitsz mindenhol és bárhol. Urunk, köszönjük neked, hogy látod az életünkön, mi az, ami erőtlenné tesz minket. Kérünk, ne távozz el tőlünk, és erősíts minket naponként igédben. Így tisztogatva a mi gondolkodásunkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy van mire emlékeznünk. Hogy emlékezhetünk Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Hogy innen indulhat életünk, benned újjáteremtett életünk. És hogy Krisztus megváltó szeretete más fénybe helyezheti életünket, mindennapjainkat. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, juttasd eszünkbe a valamikor hallott, megértett, életünket befolyásoló igéidet, tetteidet, hogy abból erőt tudjunk meríteni a jövendőre. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hadd vegyük komolyan prófétai szavadat, üzenetedet, mindig aktuális és konkrét igédet, hadd vegyük komolyan parancsolataidat, amelyek által megmaradhatunk a te utadon, a te követésedben. Urunk Istenünk, nem csak önmagunkért könyörgünk, azokért a szeretteinkért, gyülekezeti tagokért is, akik nem lehetnek ma itt közöttünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Könyörgünk a gyászolókért. Add nekik vigasztalást. Imádkozunk, Urunk, egy kórházba készülő testvérünkért. Légy vele ott a kórházi ágyon. Orvosi kezelése alatt erősítsd őt, és hozd el őt ide a te gyülekezetedbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a fiatalokért, akiknek az életében talán még több kihívás és nehézség van, még több hatás éri őket, hogy komolyan vegyék a te megszentelő szavadat, hogy megérthessék, hogy nálad van az élet. Urunk Istenünk, könyörgünk hozzád, tartsd meg a mi gyülekezetünket, és növeld a mi hitünket. Gyarapítsd az itteni közösséget is az üdvözülőkkel. Rád bízzuk így egész egyházközségünk és egyházunk szolgálatát. De így imádkozunk hozzád népünkért, határokon innen és túl. Imádkozunk Európáért, s imádkozunk ezért a világért. Adassék minél többeknek józan, tiszta, tőled való gondolkodás. És kérünk, Urunk, hallgass meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 6 órakor tartunk istentiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, ezek közül katonatelepieket szeretném különösen is kiemelni. Kedden délután 5 órától bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Vasárnap 3:40-kor szokott rendünk szerint istentiszteleten lehetünk együtt, illetve ahogyan hirdettük is már, jövő vasárnap, június 5-én tartjuk az idei gyülekezeti napunkat. Az istentisztelet után együtt maradhatunk gyerekek számára is, készítünk programokat, akadályverseny, bibliai vetélkedőt, illetve délután várjuk közénk Hankóczi Gergely tábori lelkészt, aki az ő szolgálatáról fog majd beszélni, amit a honvédségnél itt Kecskeméten, illetőleg különböző helyszíneken kiküldetésben végzett. Így készüljünk erre az alkalomra, és azt is kérem a testvérektől, hogy a szokott rendünk szerint erre a gyülekezeti napra előzetes jelentkezés szükséges. Ezt meg lehet tenni a kiáratnál, a torony alatt. Kérem, hogy iratkozzanak erre fel a testvérek. Azért is szükséges ez, hogy így tudjunk gondoskodni az ebédről. Az ebédet a konviktus fogja majd biztosítani. Az ebéd költsége 500 forint lesz fejenként. Legyünk együtt, készüljünk erre az alkalomra, és hívogassunk másokat is. Azt is kérem a testvérektől, hogy akik tehetik, hozzanak egy-egy tányér süteményt, hogy így is gazdagabbá tudjuk tenni ezt a napot, de természetesen, ha valaki nem hoz süteményt, attól még várjuk szeretettel a gyülekezeti napunkon. Szeretném megköszönni azoknak a férfi testvéreknek a szolgálatát, akik csütörtökön este egy rendkívüli időpontban, hiszen szombaton szoktuk ezt végezni, csütörtök délután összejöttek, és a kertet előkészítették azért, hogy a jövő vasárnapi gyülekezeti együttlétünkre szép rendezett környezet várjon bennünket. Még az is felvetődött itt az utána lévő beszélgetésekben, hogy 3 havonta ezt meg kellene ismételnünk, és akkor ez is nagyon jó közösségépítő alkalom lehetne. A női kör is találkozott pénteken este, és az az elhatározás született, hogy a könnyebb megjegyezhetőség kedvéért minden hónap utolsó péntekén este 6 órakor találkoznak a nő testvérek, és ez alól a nyári időszak sem kivétel, minden hónap utolsó vasárnapján este 6 órára tehát a nő testvéreket várjuk a gyülekezeti terembe. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Pálóczi Károly 90 éves, Lantos Zsuzsanna 43 éves és Bozsik Károly 75 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Tóth Tibor 48 esztendőt élt, temetése hétfőn 9 órakor lesz a köztemetőben. Kovács Sándor 57 esztendős korában hunyt el, szerdán 3:45-kor temetjük. Kis Istvánné Gere Sára 85 esztendőt élt, temetése szerdán 11:30-kor a református temetőben lesz. Özvegy Sándor Józsefné Rigó Klára 84 évet élt, temetése csütörtökön 3 órakor a köztemetőben lesz. Kelő Józsefné Buzogány Lenke Piroska 88 esztendőt élt, temetése június 3-án pénteken 3:45-kor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Házasulandó jegyes párt hirdetek első ízben, Szabó Balázs Péter jegyezte Vandzsár Katát. Harmadszor hirdetjük, Keresztes Sándor jegyezte Györki Mónikát, és Kneifel István jegyezte Balázs Mónikát. Isten áldása legyen a tervbe vett házasságokon. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 93 ezer forint, Isten dicsőségére 36 ezer, diakóniai szolgálatra 100 ezer, a templom kárpítozására 24.250, szeretett hétre 72 ezer, és a Tóth Endre teremre 50 ezer forint adomány. Presbitérium közadakozást hirdet a kecskeméti templom szőnyegének, függönyeinek megújítására és a városi hittanos gyermekek nyári táborosztatására. Az adományokat szeretettel várjuk a gazdasági hivatalban. Június 4-én szombaton 16.30-kor a Gárdonyi életműkoncert sorozat záró alkalmára kerül sor. Ez alkalommal nem a templomban, hanem az új kollégium dísztermében, tehát szombaton 16:30-kor. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és végezetül még egyszer ajánlom a testvérek figyelmébe a jövő heti gyülekezeti napot és az arra való jelentkezést a kijáratnál. Isten áldjon és őrizzen meg minket, hogy az ő követésében járjunk, és hűségesnek bizonyuljunk tőle kapott hivatásunkban. Záró énekünket énekeljük, a 197. dicséretünk 5. és 6. verseit, 197. dicséret 5. 6. verseit énekeljük. Azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban, az ének után pedig közösen mondjuk el a záró imádságot.
Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.